Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, helyünket elfoglalva, a 118. Zsoltárunk első három versének éneklésével kezdjük meg Isten tiszteletünket. A 118. Zsoltárunk első három versét énekeljük, az első vers így kezdődik: adjatok hálákat az Úrnak. Testvérek, helyünkön maradva hallgassuk hitvallásunk tanítását, amely a Szent Keresztség sákramentumával kapcsolatosan tanít bennünket. A Szent Keresztség sákramentumáról a 24. kérdés úrnapjának kérdés feleleteiben tanít bennünket hitvallásunk a Heidelbergi K.T. eképpen. Mi módon emlékeztet és bíztat téged a Szent Keresztség afelől, hogy Krisztusnak a keresztfán való egyetlen egy áldozata javadra szolgál? Oly módon, hogy a vízzel való külső megmosást maga Krisztus szerzette, és egyben azt ígérte, hogy az ő vére és lelke az én lelkem tisztátalanságát, azaz minden bűnömet olyan bizonyosan elmossa, amilyen bizonyosan megmosattam külsőképpen a vízzel, amely a test tisztátalanságát szokta elmosni. Mit jelent a Krisztus vérével és lelkével megmosatni? azt jelenti, hogy Istentől elnyerjük bűneink bocsánatát az ő kegyelméből a Krisztus véréért, amelyet ő a keresztfán való áldozatában érettünk, kiontott. Továbbá, hogy a Szentlélek megújít, és a Krisztus tagjává szentel bennünket, hogy a bűnnek egyre jobban meghalljunk, és istenes, fedhetetlen életet éljünk. Tehát maga a keresztség vizével való külső megmosás elmossa a bűnöket? Nem, mert egyedül a Jézus Krisztus vére és a Szentlélek tisztít meg bennünket minden bűnünktől. Kedves testvéreim, hallottuk a hitvallás tanítását. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk a mi Urunk Istenünk színe előtt eképpen. Mennyei édesatyánk, nekünk is arra van szükségünk, hogy megtisztítsál bennünket, hiszen semmi tisztátalan a te országodat nem örökölheti. Semmi tisztátalan ezen a földön nem vezet jó végre. Köszönjük, hogy értésünkre adod a hitvallás tanításán keresztül is, hogy te vagy az, aki bennünket meg tudsz tisztítani a te fiad az Úr Jézus Krisztus által, és ő érette, végzed el bennünk csodálatos munkádat, szent lelked által, hogy tudnélik újonnan szűz bennünket, és alkalmassá teszel olyan életet élni, amely neked tetsző élet, és amely a te dicsőségedet szolgálja és hirdeti ezen a földön. Hisszük, hogy mindazáltal, amit ezen a mai napon elkészítettél itt a helyen, ezt szeretnéd munkálni bennünk és általunk. Kérünk, emlékezzél meg rólunk, nyomorult, bűnös, tisztátalan emberekről, és végtelen hatalmaddal, amellyel megteremtetted a földet és a világ mindenséget, amellyel elvégezted a mi megváltatásunkat, kérünk téged a végtelen hatalommal, szabadíts meg bennünket, és tisztíts meg bennünket. Tedd ezt meg velünk, Urunk, kegyelmedből és kegyelmedért, irgalmadból és irgalmadért. Emlékezzél meg mi rólunk. Amen. Kedves testvéreim, keresztelési szertartásra készülve a 329. dicséretünk második versét énekeljük. A 329. dicséretünk második verse így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Hallgassuk meg, miként szerezte az Úr Jézus Krisztus a Szent Keresztség sákramentumát, ahogy elénk adja ezt Máté evangélista, evangéliumának 28. fejezetében, a 18. verstől kezdődően eképpen. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Nagy szeretettel köszöntjük gyülekezeti tagjainkat gyermekeikkel együtt. Megpróbálom itt sorba elmondani Kis Béla testvérünket és feleségét, Dórát, akik harmadik szülött kislányukat hozták ma ide közénk. A Zimon családot, Zimon Pétert és feleségét, Ágnest, akik második gyermekükkel jöttek ide közénk, hogy őt megkereszteljük, és Horváth Nándor testvérünket, feleségét, Katát, akik első szülött gyermeküket hozták ma ide a gyülekezetbe, hogy a Szent Keresztség sákramentumában részesüljenek. Kedves testvérek, mindig nagy kérdés az, hogy mi is történik a keresztségben, és mivel az utóbbi időben már elég sok keresztelőnk is volt, egész biztos meg is kérhetnék valakit, hogy mondjon néhány szót arról, hogy mit is jelent nekünk a keresztség, de beavatás nélkül nem szívesen tenném ezt meg, és mivel tisztem is, hogy ebben a gyülekezetben tanítsam a testvéreket, ezért nem is volna ildomos feltétlen, hogy én ezt a nehéz szolgálatot átadjam bárkinek is. Minden esetre nem hallhatjuk elég gyakran és elég sokszor ahhoz, hogy beüljön a mi szívünk és lelkünk legmélyére, hogy a keresztség sákramentuma nem a mi sákramentumunk. Ez a sákramentum, ez a szentség, az Isten szentsége, Jézus Krisztus szerzette, és mi csak úgy és csak arra használhatjuk, amire Jézus Krisztus nekünk ezt adta, és amiért nékünk ezt adta. Nem fűzhetünk a keresztség sákramentumához semmiféle olyan tanítást, amit Jézus Krisztus a keresztséggel kapcsolatosan nem tanított. De kötelességünk mindent elmondani a keresztségről, amit a számunkra jelent. A legfontosabb dolog, amellyel a hívők a történelem folyamán, az egyház történelem folyamán újra és újra szembesültek, és amely zsákutcába a hívők belefutottak, hogy tudnélik, a sákramentumok, így például a keresztség is, önmagában hat. Azaz, ha megkeresztelünk egy gyermeket, az többé nem pogány, az megmenekült a pokoltól, megmenekült talán még a betegségektől is, de minden esetre a legnagyobb rá leselkedő veszélyt, a kárhozatot már ki is védte. Ez a tanítás a reformáció korában igen erős volt, amikor is megjelentek a reformátorok, és arról kezdtek tanítani, hogy a keresztség önmagában azáltal, hogy víz kerül egy gyermek vagy egy felnőtt fejére, semmiképpen nem hat. Nem hat. Mert Jézus Krisztus a keresztséggel kapcsolatosan semmiféle olyan dolgot nem mondott és nem tanított nekünk, hogy akit megkeresztelünk, az attól, hogy a keresztség vize hozzáért a fejéhez, már is megmenekült volna mindattól, ami őt kárhoztatja. Sokkal inkább azt tanította nekünk Jézus Krisztus, hogy a keresztség egy jel, egy következmény, méghozzá a hitnek a következménye. Annak a hitnek a következménye és jele, amellyel mi az Úr Jézus Krisztushoz kapcsoljuk az ő kegyelméből életünket. Annak a meggyőződésnek a pecsétje és jele, amellyel mi Jézus Krisztus mellett elköteleztük, és újból elkötelezzük magunkat. Akkor van értelme a keresztségnek, hogyha a szívünkben, lelkünkben ott van ez a döntés, ez a vágyakozás, hogy mi Jézus Krisztuséi akarunk lenni. Ha ott van a szívünkben és lelkünkben az a fölismerés, hogy a mi életünknek egyetlen egy esélye, lehetősége nem abban áll, amit mi csinálunk, hanem abban, amit Isten elvégzett érettünk. Azt tanítja nekünk a Szentírás, hogy az Isten a mi üdvösségünk útját aképpen rendezte el, hogy az ő egyszülött fiát, az Úr Jézus Krisztust érettünk adta, hogyha mi hiszünk ő benne, el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Ez a módja az üdvösségnek. Nem önmagunkban kell hinni, nem nekünk kell valamit tenni azért, hogy üdvözöljünk, hanem meg kell ragadnunk azt, amit Isten felénk nyújtott és számunkra elkészített, és ha mi ezt hittel megragadjuk, akkor a keresztségben ezt a mi hitünket elpecsételjük, megbélyegezzük. Maga a keresztség önmagában is egy beszédes dolog, mint esemény, hiszen a víz az ember tisztálkodásának az eszköze, és ahogy a hitvallásunk is tanítja, külsőleg mos meg bennünket a víz. Azt mondja nekünk a Szentírás, hogy ebben a jelben, amelyet nem von kétségbe senki, vizet öntünk a gyermekek fejére, most nem pucoljuk őket át tetőtől talpig, csak szimbolikusan a fejükre öntünk egy kis vizet, azt mondja nekünk a hitvallásunk, hogy azt szimbolizáljuk a mi hitünk szerint, ami lelkünkkel is történt, hogy tudnélik Jézus Krisztus tisztára mosta a mi szívünket és lelkünket az ő vére által. Kedves testvéreim, azt gondolom, hogy talán nagy kérdés az, hallva mindezeket, hogy ezek a gyermekek, akik vagy nyugodtan, vagy nyugtalanul viselkednek már ilyenkor is, nem baj ez, vajon hogyan érinti ez az egész ügy? Hát ők még kicsik, hát nem tudnak ők még hinni. Hát tulajdonképpen miért is kereszteljük meg őket? Azért kereszteljük meg gyermekeinket, mert nem csak azt hisszük el Istenről, hogy az üdvösség útját Jézus Krisztusban nem csak számunkra, hanem gyermekeink számára is elkészítette, hanem azt is elhisszük Istenről, hogy úgy fogja elővenni gyermekeinket a maga idejében, és úgy fogja őket hitre segíteni, ahogyan bennünket is hitre segített annak idejében. Gondoljuk csak el, hogyan telt a mi életünk Isten nélkül, míg egyszer csak belefutottunk az Istenbe, és nem tudtuk kikerülni. Sokszor elkerültük őt, és sokszor nemet mondtunk rá, de egyszer csak nem tudtuk kikerülni az Istent, és beleszaladtunk az ő szerető karjaiba. Amikor megkereszteljük a gyermekeinket, akkor ezt azzal a hittel és meggyőződéssel tesszük, hogy ahogyan Isten jót cselekedett velünk szülőkkel, úgy jót fog cselekedni Jézus Krisztusért a mi gyermekeinkkel is. Így bízzuk a mi gyermekeinket őre áll a keresztségben, így teszünk hitvallást szülők, keresztszülők és gyülekezet arról, hogy hiszünk Istennek abban a szeretetében, amelyel ő bennünket, mint egy családot is szeretés nyilvántart, és így kérjük is a mi Urunkat arra, hogy segítsen meg bennünket abban, hogy ezek a gyermekek általunk és tőlünk Jézus Krisztusról, mint az egyetlen megoldásról halljanak és értesüljenek. Azt mondta Jézus Krisztus az övéinek, úgy tegyenek tanítványá minden népeket, hogy tanítják őket. Az a szülő lesz alkalmas Isten tervének véghezvitelére, aki maga is tanul Istentől. És hadd kívánjuk nektek azt, hogy maradjatok Jézus Krisztusnak továbbra is hűséges tanítványai, ahogyan azok is vagytok, hogy majd a ti gyermekeitek is, látva azt, hogy ti is tanító, tanuló emberek vagytok, átvegyék, megértsék tőletek mindazt, amit Isten a szívetekre, mint meggyőződést odahelyezett. Isten segítsen meg így benneteket és bennünket is, hogy lássuk ezeknek a gyermekeknek nem csak a testi növekedését, hanem láthassuk majd lelki megérését, hitre jutását és üdvösségét. Amen. Kedves testvéreim, mivel azzal a szándékkal vagytok itt, hogy gyermekeiteket Szent Keresztség sákramentumában részesítsük, ezért két kérdést intézek hozzátok, melyre válaszoljatok hallható szóval, és helyünkről álljunk föl mindannyian. Kérdezem először is tőletek, akarjátok-e, hogy gyermeketek a Szent Keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetségébe, a keresztjén, Anyaszentegyházba befogadtassék. Ha akarjátok, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy úgy fogjátok őket nevelni és neveltetni, hogy amikor majd felnőnek egyszer, önként tegyenek hitvallást egy gyülekezet színe előtt, ami Urunkba, Jézus Krisztusba vetett hitükről. Ha ígéritek, felejétek, ígérjük. Arra hívlak most benneteket, gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről, mondjuk el minden keresztjének egyetemes hitvallását közösen és fennhangon. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk, testvéreim. Köszönjük a te nagy-nagy szeretetedet, Úr Jézus Krisztus, és azt a kegyelmet, amelyel körülveszed életünket. Köszönjük neked ezeket a gyermekeket, akiket oda ajándékoztál ezeknek a családoknak, és köszönjük neked mindazt, amit ővelük együtt hozol ezekbe a családokba. Köszönjük neked az örömet is, de köszönjük mindazt, amit ő rajtuk keresztül akarsz velük és velünk megértetni. Dicsőítünk azért, mert gondod volt az ő fogantatásukra, fejlődésükre, és hisszük, hogy gondod van az ő egész életükre, de nem csak testileg, hanem gondod van az ő lelkükre. Köszönjük te neked, Úr Jézus Krisztus, hogy hitünk szerint ő érettük is meghaltál, hogy ők megismerve téged, általad az üdvösséget és a bűnbocsánatot kapják meg. Kérünk, emlékezzél meg rólunk, hogy hű tanúk lehessünk ő előttük, és emlékezzél meg ő róluk is, hogy találkozzanak te veled, és amikor veled találkoznak, megnyíljon az ő szívük te előtted. Urunk, légy és maradj ezekkel a családokkal, légy és maradj a mi gyülekezetünkkel, hadd kísérjük egymást azon az úton, amelyre te elhívtál bennünket. Amen. Ruzsina Kinga, keresztelleként téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Majd előbb ide. Mi lesz a róza? Róza, keresztelleként téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Sára, keresztelek Atyának, és a Szentlélek nevében. Amen. Kedves gyermekek, növekedjetek testben és lélekben, Isten és emberek előtt való szeretetben, legyetek áldottak, hogy boldogok is lehessetek. Amen. Isten hozott közöttünk. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Sárát elengedjük. Azzal a szent meggyőződéssel, hogy lesz ez még máshogy is. Tegyünk vallást a mi hitünkről, imádkozzunk testvérek a 431. dicséretünk szavaival, a 431. dicséretünk szavaival. Úristen, kérünk tégedet! Kedves testvéreim, Isten igéjét az Ószövetségből, nevezetesen Nehémiás könyvéből olvasom, Nehémiás könyvének első fejezetéből, ahol ezeket találjuk megírva. Nehémiásnak, Hakaljá fiának a története. A 20. esztendő Kiszlév havában történt, amikor Susán várában voltam, hogy megérkezett hozzám egyik atyám fia Hanáni, és vele együtt néhány Júdából való férfi. Kérdezősködtem tőlük a megmenekült júdaiakról, akik a fogság után maradtak meg Jeruzsálemről. Elmondták nekem, hogy a megmaradtak, akik a fogság után maradtak meg, nagy bajban és gyalázatban vannak ott, abban a tartományban. Jeruzsálem várfala csupa rés, és kapui tűzben égtek el. Amikor meghallottam ezeket, napokon át ültem, sírtam és gyászoltam, böjtöltem és imádkoztam a menny Istene előtt, és ezt mondtam. Ó Uram, mennek Istene, Te nagy és félelmes Isten! Te hűségesen megtartod a szövetséget azokkal, akik Téged szeretnek, és parancsolataidat megtartják. Legyen figyelmes a füled! Legyen nyitva a szemed, és hallgasd meg szolgád imádságát, aki most éjjel-nappal imádkozik előtted szolgáidért, Izrael fiaiért. Vallást teszek Izrael fiainak a vétkéről, amelyekkel vétkeztünk ellened. Vétkeztem én is, és atyám háza népe is. Nagy gonoszságot követtünk el ellened, mert nem tartottuk meg azokat a parancsolatokat, rendelkezéseket és törvényeket, amelyeket szolgádnak, Mózesnek adtál. Emlékezz vissza arra az ígéretre, amelyet kijelentettél szolgádnak Mózesnek. Ha ti hűtlenek lesztek, én elszélesztelek benneteket a népek közé, de ha megtértek hozzám, megtartjátok parancsolataimat, és teljesítitek azokat, még ha az ég szélén lennének is azok, akiket eltaszítottam közületek, onnan is összegyűjtöm, és elviszem őket arra a helyre, amelyet kiválasztottam, hogy ott legyen nevemnek lakóhelye. Hiszen a te szolgáidők és a te néped, akiket megváltottál nagy erőddel és hatalmas kezeddel, ó Uram, legyen figyelmes a füled szolgád imádságára és szolgáid imádságára, akik boldogok, hogy félhetik a te nevedet. Adj ma sikert szolgádnak, és add, hogy legyen hozzá irgalmas az az ember. Én ugyanis a király pohárnoka voltam. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy talán csak a legeslegfiatalabbak kerültek még távol, vagy vannak távol olyan élethelyzetektől közülünk, amely élethelyzetekkel bizonyára a többség már találkozott, ahol tudnélik lehetetlen megoldást találni. Gyakran jut az ember olyan helyzetbe, különböző okokból, ahol szét kell tenni a kezét, és azt kell mondani, hogy én innen nem tudom a megoldást, nem tudom a folytatást, és hogyha valaki nem segít, akkor bizony nem tudom, hogy mi lesz velem. Ezekben az élethelyzetekben mindig nagy kérdés, hogy az ember talál-e valakit, aki képes neki segíteni. Sokszor ezek az élethelyzetek köztünk adódnak elő emberekkel. Nem valami álláspont, vagy valami más van ott a túloldalon, hanem egy másik ember. És bizony szükségünk van arra, hogy valaki segítsen, közbenjáró legyen közöttünk. Próbáljuk meg valahogy rendbe tenni azt, amit nem lehet már rendbe tenni. Sokszor az indulataink, az érzelmeink, vagy éppen a távolság az, ami lehetetlenné teszi azt, hogy megoldást találjunk ezekre a nagyon sűrű élethelyzetekre. És milyen nagy dolog az, hogyha ilyenkor föltűnik valaki, aki közbe tud járni közöttünk, és tud nekünk segíteni. Azt gondolom, hogy a közbenjáró az egy olyan személy, akinek nem könnyű dolga van. Hiszen a közbenjárónak egy ilyen élethelyzetben az egymással kommunikáció képtelen feleket kell összekötnie. Mondhatnánk úgy, hogy tolmácsolnia kell két fél között, akik nem egy nyelvet beszélnek. És aki próbálta már ezt mindenféle feszültség nélkül is, csak úgy általában, hogy egy nyelvet fordítson másoknak, az mindjárt tudja, hogy ez nem egy egyszerű dolog. Jól visszaadni annak a másiknak a gondolatát, megérteni, hogy ő mit akar. A közbenjárónak az a dolga, hogy egymással kommunikációképtelen feleket valahogy összekössön, valahogy fordítson közöttük, valahogy segítse őket abban, hogy megértsék egymást. Azt gondolom, hogy azért is nehéz a közvetítő, a közbenjáró dolga, mert legalább az egyik, de leginkább mindkét oldal bizalmát kell, hogy élvezze. Mert a közbenjáró elfogult az egyik irányba, és a másik fél bizonytalan vele szemben, akkor bizony előfordulhat az, hogy nem javítani fog a kialakult rossz helyzet, hanem rontani fogja azt. Tegnap láttam egy filmet, ahol valaki tolmácsolt angolul, egy amerikai katona és egy román leányzó között. És ott a kettőjük között valamiféle olyan kapcsolat szövődött, ami férfiak és nők között szokott szövődni, de a tolmács az egy román fiú volt, akinek szintén tetszett ez a lány, és amikor azokat a részeket kellett volna fordítsa, amik bókok voltak, akkor már mást fordított ennek a leányzónak. Nem élvezte mind a két fél bizalmát ez a tolmács, nem volt pártatlan ebben az esetben. Az nagyon fontos, hogy egy közbenjárónak mindkét oldalon tudnia kell azt, hogy bizalmat kaptam, és ezzel a bizalommal nem élhetek vissza. Éppen ezért a közben járónak, a közvetítőnek ismernie kell azokat a feleket, akik között közvetít. Tudnia kell azt, hogy mi az a probléma, amiben most őt segítségül hívták és segítségül kérték. És egy nagyon nagy kívánalom az, azt gondolom, hogy a közben járónak is elkötelezettnek kell lennie a megoldás megtalálása mellett. És ez különbözteti meg pusztán egy szinkron tolmástól, mert a szinkron tolmácsnak nem kell a saját érzelmeit belevinni a dolgokban, az ő dolga az, hogy amit az egyik mond, lefordítsa a másik nyelvére. De egy közben járó maga is kell, hogy munkálkodjon azon, hogy azok a felek, akik között ő közvetít, békességre jussanak. Na már most megkérdezhetjük, hogy miért is beszélek én erről Nehémiás könyve olvasása után. Hát azért beszélek erről, mert pontosan egy ilyen közben járó Nehémiás maga is. Annak az előzménye, ami itt kialakult, nem egy tegnapi dolog. Nehémiás egy zsidó ember volt, aki nem Júdában élt, ahol élhetett volna egyébként, hanem messze földön, a babiloni perzsa birodalomban élt. Azért került oda, pontosabban nem ő, hanem az ősei, mert Istennel ellenségeskedett a zsidó nép, nem akart Isten szavára figyelni, és Isten megbüntette őket. Annak idején elhurcolták őket a babiloni birodalomnak egy távoli pontjára, és ott a távolban kellett rabszolgaként élniük az életüket. Nehémiás soha nem járt Júdában. Ő minden valószínűség szerint ott született a fogság idején. Fogalma sem volt arról a valóságban, hogy hogy néz ki Júda, hogy néz ki Jeruzsálem, hogy néz ki a templom, hogy néz ki a város. Ő mindenről csak elmesélésekből értesült. Aztán a babiloni birodalmat legyőzte, bekebelezte a perzsa birodalom, és a perzsa uralkodó hosszú évtizedek után úgy döntött, hogy a zsidókat csendesen hazaengedi. És a zsidóság több hullámban a távoli helyekről hazatérhetett Júdeába. Először is Jeruzsálemben a templomot próbálták meg helyrehozni, ami úgy, ahogy sikerült, majd később következett a városfalnak a rendbehozatala, vagy annak a terve, de azzal a problémával szembesültek, hogy nincs elég pénzük, nincs elég nyersanyaguk, nincsenek elegen, sőt, időközben oda beköltöztetett népek nem jó szemmel nézik azt, hogy ők hazatértek. Mert a hosszú évtizedek alatt bizony mások idegenek települtek be az ő otthonaikba és házaikba, és ezek most egyáltalán nem örültek, hogy a zsidók hazatérnek, egyáltalán nem örültek annak, hogy ezek templomot meg városfalat építenek, és folyton folyvást ellenségeskedésbe voltak velük, valamint folyton folyvást följelentették a zsidókat. Megvádolták őket az uralkodók felé, hogy tudniillik azért akarnak ők városfalakat építeni, hogy a birodalomból újra kiszakadjanak. Föl akarnak lázadni. Az uralkodók erre különböző képpen reagáltak, minden esetre azoknak a zsidóknak a helyzete, akik ott Jeruzsálemben fáradoztak a város újjáépítésén, egyáltalán nem volt bizalomkeltő. Nagy kérdés az, hogy egy ilyen helyzetben kire számíthat az ember. Egy ilyen külső zűrzavarban, ahol ők szembesültek a maguk gyengeségeivel, szembesültek a rossz indulattal, vajon kire számíthatnak? Azt megértették, hogy aznál az uralkodónál nemigen kereshetnek segítséget, akinek a fennhatósága alá tartoznak, és akiknél őket följelentették. És egyre jobban szűkült ez a kör, és maradt a zsidóságnak egyetlen egy lehetősége, akire számíthatott, ez pedig az Isten volt. Az Isten. Nem marad más, csak az Isten. De az Istennel az a baj, hogy őt magunkra haragítottuk. Az a baj, hogy mi az Isten felé engedetlenek voltunk. Jöttek a fogság hosszú évtizedei. 70-80 százesztendő, kinek mennyi ideig tartott a fogság, ki melyik hullámban térhetett vissza Jeruzsálembe. Testvérek, 100 év alatt nagyon sok minden el tud véglegesen romlani. Úgy el tud romlani, hogy már senki nem emlékszik rá, hogy azt hogy is csináltuk. Ha ma becsuknánk itt a templomot, és 100 év múlva visszajönnénk, akkor csak lehet, hogy csodálkoznának az utódaink, hogy mit csináltak ezek itt? Mit csináltak ezek itt? Nem tudjuk, hogy mi lesz 100 év múlva, de nagyon el tudnak romlani dolgok. Még akik a legfiatalabbak közöttünk, talán ha most kivennénk az életükbe az egyházat, és megkérdeznénk őket 30 év múlva, hogy mi folyik egy Isten tiszteleten, talán nyomokba emlékeznének valamire, hogy ott padokba szoktak ülni emberek, valaki ott szolgál fekete ruhába, valami ilyesmi szokott lenni. Ha elveszik egy néptől a Bibliát, és kiveszik az emberek kezéből a Szentírást, akkor nem emlékszünk rá egy idő után, hogy mi van abba? Mi íratott meg abba? Hát ilyen zűrzavaros volt ez a helyzet Izrael népe számára, és olyan jó lett volna valaki, aki ebben a zűrzavarban segít, aki ebben a zűrzavarban segít helyreállítani a dolgokat. És tudjátok, mi történik? Megjelenik egyszer csak Nehémiás. Megjelenik Nehémiás, aki közben járóvá lesz az ő népe és Isten között. Mert látszólag ugyan úgy tűnik számunkra első olvasatra, hogy Nehémiás a perzsa uralkodónál jár közbe, de mégsem ez a valóság. A valóság az, hogy Nehémiás ott áll az ő népe és Isten között. És ott közvetít e között a két fórum között. Mert a külső zűrzavar igazi mély oka az ott rejtezik abban a problémában. A problémák gyökere oda nyúlik vissza, hogy ezek a népek, a zsidó nép elhagyta az urat. Nehémiás, ahogy itt leírja, az uralkodó fő pohárnoka volt, egy bizalmi ember, akinek Isten ezt a csodálatos küldetést és szolgálatot adta. Hát nézzük csak meg röviden, hogy miért is mondom én azt, hogy Nehémiás közben járóvá lett. Nehémiás testvéreim egymással kommunikáció képtelen feleket köt össze. Ott van ez a nép, hazatért Jeruzsálembe, kipofozták a templomot úgy, ahogy ezt ki lehet pofozni, több évszizedes ott állás után, de hát ez azt jelenti, hogy van kommunikáció Isten és a nép között. Azért, mert áll a templom. Abban a templomban még nem szólalhatott meg az Isten. A falakat följavították, kifestették, rendbehozták, de az Isten még hallgatott. Az Isten még hallgatott. A nép nem igen tudta, hogy hogy kell az Isten megszólítani. És nem volt ott olyan sem, aki közvetítette volna viszont az Isten üzenetét. És akkor megjelenik Nehémiás, aki ismeri az ő népének sorsát. Azt olvassuk ennek a könyv első fejezetének az első négy versében, hogy eljöttek hozzá néhány atyafi, akik híreket hoztak neki arról, hogy mi van Jeruzsálembe. Biztos nem először fordult ez elő, és tudjuk a könyvben, hogy nem is utoljára. Nehémiás tudta, hogy mi zajlik ott abban a távoli országban, abban a távoli városban, ahol ő soha nem járt. Ismerte népe sorsát, de nem csak népe sorsát ismerte, hanem ismerte Istent is. A 8. versről a 10. versig terjedő szakaszban csodálatos bizonyságtétele van ennek az embernek arról, hogy ő tudja, hogy ki csoda Isten. Hogy is olvastuk? Emlékezzél vissza arra az ígéretre, amelyet kijelentettél szolgádnak Mózesnek. Ha ti hűtlenek lesztek, én elszélesztelek benneteket a népek közé. De ha megtértek hozzám, megtartjátok parancsolataimat és teljesítitek azokat, még ha az ég szélén lennének is azok, akiket eltaszítottam közületek, onnan is összegyűjtöm és elviszem őket arra a helyre, amelyet kiválasztottam, hogy ott legyen nevemnek lakóhelye. Nehémiás úgy beszél Istenhez, hogy idézi Istent. Azt mondja el, megszólítalak téged, Isten, aki a másik oldalon állsz, aki a másik fél vagy, úgy szólítalak meg, hogy azt hozom ide eléd, amit te mondtál és te ígértél, te pedig szövetséget ígértél. Azt ígérted a te népednek, hogy ha hűtlenek lesznek, elszélezted őket, de ha megtérnek hozzád és megtartják a te parancsolataidat, akkor a világban bárhova jutnak, bármilyen messzire is kerülnek, össze fogod őket gyűjteni, és elviszed őket arra a helyre, amelyet nekik ígértél. Kedves testvéreim, Nehémiás beszéli a népe nyelvét, és beszéli az Isten nyelvét. Egymással kommunikáció képtelen feleket köt össze úgy, hogy kommunikál népe nyelvén, és beszél az Isten nyelvén is. Azt is látjuk, hogy miközben jönnek a hírek egyik oldalról, Nehémiás beszél a másik oldallal. A negyedik verstől kezdve azt olvastuk, hogy amikor meghozzák neki ezeket az aggasztó és rossz híreket Jeruzsálemből, akkor mit csinál? Amikor meghallottam ezeket, napokon át ültem, sírtam és gyászoltam, böjtöltem és imádkoztam a menny Istene előtt. Nehémiás nem azzal kezdi vagy folytatja ezt a dolgot, amikor híreket kap Jeruzsálemről, hogy leül és stratégiai terveket készít, hogyan hozzam én rendbe ezt a dolgot, hanem azt olvassuk, hogy elkezd beszélni az Istennel. Úgy, ahogy Istennel egy ilyen élethelyzetben lehet beszélni, azt olvassuk, ültem, sírtam, gyászoltam, böjtöltem és imádkoztam. Lehetne hetekig beszélni erről, testvérek. Nehémiás ugyan főember volt, fontos beosztása volt, de megtalálta az időt arra, hogy lehűljön az Isten elé. Hogy kikapcsolja a nagy rohanást, ami addig jellemezte, a nagy felelősséget. És azt mondja, leültem az Isten elé. Sírtam és gyászoltam. Miért? Mert fájt neki az, ami ott Jeruzsálemben történik. Böjtöltem és imádkoztam. Beszéltem az Istennel. Kommunikáltam az Istennel. Ezt teszi ő. És mennyire elkötelezett ez az ember, mennyire fontos neki az, hogy megoldást találjon. Nézzük csak, hogyan imádkozik. Vallást teszek Izrael fiainak a vétkeiről, amelyekkel vétkeztünk ellened. Vétkeztem én is, és atyám háza népe is. Nagy gonoszságot követtünk el ellened, mert nem tartottuk meg azokat a parancsolatokat, rendelkezéseket és törvényeket, amelyeket szolgádnak Mózesnek adtál. Testvérek, ez az ember nem akar kívül maradni a felek dolgából, hanem milyen érdekes, Nehémiás egy későbbi generáció gyermeke, mégis mit mond Istennek? Vallást teszek Izrael fiainak vétkeiről, amelyekkel vétkeztünk ellened. Magát is oda sorolja. És hogy imádkozik? Nagy gonoszságot követtünk el ellened. Miért teszi ezt, Nehémiás? Azért, testvérek, mert Nehémiás elkötelezett amellett, hogy megoldást találjanak. hogy megoldást találjon, hogy ezt a népet megsegítse, hogy ebből a zűrzavarból a nép kijöjjön, és az Istennel tiszta élő kapcsolatra jusson. Nehémiás nem akar kívül maradni ezen a dolgon, hanem látja benne magát is, a maga felelősségét. Azt mondja, én lehet, hogy nem vétkeztem ellened, Istenem, de egy olyan nemzedéknek vagyok a fia, akik elfordultak tőled. Én ugyanazokból a népből származom, akik hátat fordítottak neked. Olyan érdekes és elgondolkoztató, ahogy Nehémiás itt a könyv első fejezetét olvasva elénk keveredik a semmiből, és látunk egy nagyon zavaros helyzetet, amelyben megjelenik egy olyan személy, aki közben járóvá lesz. Ez az űrzavar Isten és az ő népe között áll fönn, és egyszer csak ott egy személy, aki közvetít azok között, akik egymással kommunikáció képtelenek. Azt mondhatnánk, testvérek, hogy ez egy messzi távoli történet, amely már bennünket nem érint. De ki az, aki ne érzékelné ennek a világnak egyre nagyobb zűrzavarát, amelyben mindannyian érintettek vagyunk. Mindannyian érintettek vagyunk. Megvan a saját életünknek is sok-sok zűrzavara, kellemetlensége, de ez a világ is termeli a zűrzavart. Minden arról szól körülöttünk, hogy zavaros a világ, amiben élünk. Egyre jobban elmosódnak a tiszta és éles határok. Minden megfoghatatlanná válik. Senkinek nincs igaza, és egyszerre mindenkinek igaza van. Semmit sem szabad, és mégis szabad mindent. Valahol eltűntek olyan dolgok, amelyek régen, mint egy kerítés, szétosztottak jobb és bal oldalra, feketére vagy fehérre. És bizony olyan ennek a világnak az állapota, mintha fölkavarnak egy tiszta vízű patakot, és abban zűrzavar keletkezik. Nem látjuk az alját, nem látjuk a mélységét. Nem tudni, hogy ki mit miért csinál. Nagy hatalmak vannak egymás ellen a világban. Közben népek szolgáltatnak ki. És a zűrzavarban senki nem tud semmit. Mikor, mi fog velünk történni? Hová tart a mi sorsunk? De igaz ez a zűrzavar sokszor a mi kis saját mikrokörnyezetünkbe, a saját életünkbe is. Ma ez az ige arra hív bennünket, testvérek, hogy gondolkozzunk el azon, hogy ennek a zűrzavarnak mi is a gyökere. Mert miközben a világ az egyik oldalon termeli a zűrzavart, a másik oldalon jó pénzért kínálja a megoldást. És nagyon sokan buknak a megoldások után, fizetünk érte. De vajon ez a külső zavar nem takar valami nagyobb dolgot? Nehémiás látta, értette a zűrzavarnak a gyökerét. És ha valakinek látni kell és tudnia kell az ember zavarának gyökerét, akkor azok mi vagyunk, keresztény emberek, akiknek látnunk kell azt, mert a kezünkbe levő szentírás, ami alapján azt mondjuk, hogy mi keresztények vagyunk, azt tanítja nekünk, hogy az Istennel megromló kapcsolatunk az, amely zűrzavarossá teszi az életünket és ezt a világot is. Hogy nem beszélünk az Isten nyelvén, és nem értjük azt, amit az Isten mond. Nem is érdekel bennünket sokszor az, amit az Isten mondani akar. Nincs is nyitva a fülünk, de még ha nyitva is lenne, hát bizony nem értjük az Isten üzenetét, akaratát. Milyen jó, hogy úgy tekinthetünk a Szentírásra, mint amely nem csak ezt tárja föl előttünk, hogy bizony a mi életünknek sok-sok zűrzavara, az ott gyökerezik az Istennel megromlott kapcsolatunkban, hanem milyen jó, hogy a Biblia azt is elmondja nekünk, hogy az Isten szerzett egy közbenjárót. Szerzett egy közbenjárót, így idéztem ezen a mostani Isten tiszteleten már, hogy az ő egyszülött fiát küldte el ebbe a világba. Jézus Krisztus azért jött, hogy közben járjon, hogy közvetítsen. Elhozta az Isten világát közénk a földre, és képviselt bennünket, embereket ott az Isten előtt. elkötelezett volt amellett Jézus Krisztus, hogy megoldás szülessen az ember és Isten közötti zűrzavaros helyzetre. Mindent megtett ezért. Azt tanítja nekünk a Szentírás, hogy megáldozta magát, föláldozta magát, az életét adta azért, hogy mi az Istent végre megértsük és békességre jussunk ő vele. Ez a Jézus Krisztus szeret téged, és szerette az Atyát. Emberré lett érted, eljött a mi világunkba, és ugyanakkor mindvégig hűséges engedelmességben követte Isten akaratát. Ha keresed az űrzavar gyökerét, akkor lásd meg az Istennel való kapcsolatod és kapcsolatom tisztulására lenne szükség. De ki tud ebben segíteni? Kire számíthatok? Egyedül csak Jézus Krisztusra számíthatunk, testvérek. Ő az, aki képes arra. Ő az, aki felhatalmazott arra, hogy közvetítővé legyen Isten és közötted. Ő az, aki azért jött, hogy megszüntesse az ellenségeskedést. Ő az, aki a te sorsodat, meg az én sorsomat viselte és hordozta. Ő az, aki elmondta, megtanította nekünk azt, hogy kicsoda az Atya. Ő az, aki elkötelezett volt melletted és mellettem. Ezért, ha keressük a zűrzavar megoldását, akkor sehova máshova nem fordulhatunk, egyedül csak Jézus Krisztushoz. És én ma erre hívlak és bátorítalak benneteket Nehémiás könyvének olvasása kapcsán, hogy jöjjetek Jézus Krisztushoz. Jöjjetek őhozzá úgy, mint az egyetlen lehetséges közbenjáróhoz és közvetítőhöz, aki békességet teremthet Isten és közöttünk. Az a békesség az, amire vágyunk. Az a békesség az, amelyben vigasztalást nyerünk. Az a békesség az Atyával az, ahol a dolgok kitisztulnak, és megértünk dolgokat. De ha nem Jézus Krisztus által, ha nem Jézus Krisztusért jövünk oda, akkor bizony soha nem érünk célba. Jézus Krisztus ezért biztatott így bennünket, jöjjetek én hozzám mindnyájan. Akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugoszlak titeket, én békességet adok nektek. Adja meg Isten nekünk a hitet, a vágyakozást, hogy ő hozzá jöjjünk, aki a mi közben járunk, aki a mi szerettünk, aki bennünket az övéiként szeret és kezel. Kedves testvéreim, énekeljünk most a 265. dicséretünket, a 265. dicséretünk első és második versét, amely tovább bátorít bennünket. A 265. dicséretünk első verse így kezdődik: hagyjad az Úristenre te minden útadat.
Istenre te minden utadat, ha bánt szíved keserve, ő néked nyugtot ad. Ki az eget hordozza, oszlat felhőt szelet, napját rád is felhozza, Atyád ő áll szerhet. Az Úrra bízott dolgot könnyebbül a teher, ezer baj közt is boldog, aki nem csügged el, minek a gond. s megnyered ügyedet.
Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk, testvérek! Úr Jézus Krisztus, olyan sok mindent tudunk rólad, de nem biztos, hogy tudjuk a lényeget. És köszönjük, hogy most erről tanítasz bennünket, hogy tudnélik, te vagy az egyetlen egy közben járó Isten és közöttünk. Te vagy az egyetlen, aki ismered a mi sorsunkat, és az Atya világát, az Isten világát hoztad el közénk. Te vagy az, aki megbékélést szerzettél Isten és közöttünk azért, hogy kihozzál bennünket a halálból, a kárhozatból, és abból a zűrzavarból, amelyet bűneinkkel termelünk napról napra. Köszönjük, hogy te azért jöttél, hogy nekünk életünk legyen és bővölködjünk. És köszönjük, hogy te elérhető vagy ma is, hiszen megszólíthatunk téged, mert szent lelked által jelen vagy közöttünk. Köszönjük, hogy kérhetjük tőled azt, hogy könyörülj meg rajtunk, hogy vidd a mi ügyünket oda az Atya színe elé. Hadd hozzunk ide minden olyan zűrzavart, ami a szívünkbe és a lelkünkbe van. Hadd hozzuk ide megromlott emberi kapcsolatainkat. Hadd hozzuk eléd szeretteinkkel való kapcsolatainkat, gyermekeinkkel, feleségünkkel, férjünkkel való kapcsolatainkat, szüleinkkel való kapcsolatainkat, amelyekben sokszor olyan nagy az űrzavar és a káosz. Te vagy az, aki megoldást hozhatsz a mi szívünkbe. Hadd hozzuk ide egész életünket, amely szintén olyan sok zavart mutat sokszor. Annyit mindent teszünk meg a harmóniáért. Köszönjük, hogy ma arra bátorítasz bennünket, hogy jöjjünk te hozzád, mert te nálad van mindaz, amire mi vágyakozunk, és mindaz, ami hiányzik a mi életünkből. Úr, köszönjük, hogy te szíveden viselted és viseled a mi sorsunkat. Köszönjük, hogy végig jártad az emberi életnek minden kísértését, minden baját, szenvedését, azért, hogy tudjál rajtunk segíteni. Így köszönjük meg neked, hogy van hatalmad arra, hogy megvigasztaljad a gyászolókat, akik közöttünk vannak, akik szeretteikre emlékeznek. Úrunk, állj melléjük, és légy az ő erősségük abban a zavarban, amelyben most van az ő életük, abban a veszteségben, amelyet átélnek. Köszönjük te neked, hogy van erőd és van hatalmad helyreállítani és megújítani bennünket az Atyával való kapcsolatunkban. Kérünk is, hogy tedd ezt meg velünk, de ne csak velünk, hanem tedd meg ezt a te népeddel, amely az egyházban gyűlik össze időről időre, és tedd ezt meg a mi magyar népünkkel is, hogy ne csak a külső harmóniáért fáradozzunk, hanem meglássuk a bajok igazi gyökerét, és azt a megoldást, amelyet te személy válogatás nélkül kínálsz mindannyiunknak. Urunk, köszönjük te neked, hogy hozzád kiálthatunk, mert te hű és igaz módon képviselsz bennünket Isten előtt, mert te hű és igaz módon képviselted őt közöttünk. Légy áldott Jézusunk, hallgass meg bennünket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Az Úr legyen és maradjon mindannyiunk őriző pásztora. Kedves testvérek, most Isten tiszteletünk végén térjünk vissza az ige üzenetéhez és bátorításához. A 265. dicséretünk 6. és 7. verseit énekelve, a 265. dicséretünk 6. és 7. versét énekeljük, a 6. vers így kezdődik, ő benne vest halálig jó reménységedet.
szállít a bajból tégedet, bár késik a segítség, és nem találsz vigaszt. Eloszlik gond és kétség, előbb, mint véled azt. Ő megcselekszi végre velünk azt, ami